a mai napra kijelölt igétől eltértem, és más igét fogunk ma olvasni, mert úgy gondoltam, hogy ez az ige szól most mindannyiunkhoz. Így olvassuk el Ézsaiás könyvéből a 40. rész 3., 4., 5. versszakát. Fennállva hallgassuk meg az Isten igéjét, tehát Ézsaiás könyvéből 40. rész 3., 4., 5. versét olvasom. Így szól az Isten igéje. Egy szó kiállt a pusztában. Készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben, ami Istenünknek. Minden völgy felemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Eddig az Isten igéje, kérünk áldást. Boros Éva testvérnőt kérem, áldás kérő imára.
Hálásak vagyunk neked, jó Istenünk, hogy most is itt lehetünk együtt, és várhatjuk együtt a te üzenetedet. Uram, kérlek, hogy áld meg a te szolgáldat, aki által üzenünk, kívánsz nekünk, hogy hadd tudja azt átadni, ami valóban tőled jön, és kérlek, hogy te szabaddá a szívünket, hogy ami tőled való szó, az eljusson hozzánk is, meg tudja változtatni az életünket úgy, ahogy ezt te akarod. Amen.
Amen. Tessék helyet foglalni. És énnek úgy gondolom, magyarázattal tartozom azért, hogy miért értem el a kijelölt igéktől, mert úgy gondoltam, hogy az imaórai igébe benne foglaltatik az mindaz, amit a mai ige igébe kellett volna elmondanom, és nem tartottam helyesnek az, hogy olyan dolgot mondjak, ami nem éppen foglalkoztat, hanem teljesen más foglalkoztatott engem az utóbbi időben, és ezt szeretném megosztani a testvérekkel. Mint hallottuk, tulajdonképpen ezek az igék Keresztelő János szavai voltak a pusztában, és azért idéztem Ézsaiásból, mert Ézsaiásban bővebben olvasunk erről az igéről. Tulajdonképpen miről szól ez? Arról van szó, hogy Keresztelő János az ő szolgálatát, azt a kiáltó szót, aminek ő nevezte magát, a pusztában hangoztatta el, és ez figyelmeztet minket valamire, erről szeretnék beszélni. Én úgy gondolom, hogy manapság egy kicsit úgy tévedésben vagyunk mi keresztények. Nagyon odafigyelünk a világra, és azt mondjuk, hogy milyen a világ, és nem veszük észre azt, hogy nekünk tulajdonképpen a mi világunkkal kellene foglalkozni, mert a világot mi változtatjuk meg. A világ mindig ilyen volt, a külső világ, abban soha nincsen különösebb változás. Voltak háborúk, forradalmak, gyilkosságok, minden volt a világban, a történelem erről szól, de mi nem a történelemről beszélünk, és a Biblia sem a történelem. A Biblia nem történelemkönyv, és nem törvénykönyv. Az Új Szövetség, a Szentírás, az mindig azokhoz szól, akik hallgatják. Hitből hitbe szól az Isten igéje. Mi akkor is, amikor mi látszólag világi embereknek szólunk, azt mondja a Szentírás, hogy előre elkészített jó cselekedetekben járunk, amit az Úr Jézus Krisztus már előre elkészített a számunkra, és olyan embernek szólunk többnyire, akikben már Isten elvégezte azt a munkát, hogy megnyitotta az a fülét, hogy meghallja az Isten igéjét. Ezt mindezeket csak azért mondom el, mert én úgy látom, és ezt hallom is, és mondjuk is egymás között, és legyünk őszinték, hogy a kereszténység, nagyon rossz kifejezés ez, hogy válságban van. Valójában nem a kereszténység van válságban, hanem mi vagyunk a mi gondolkodásunkban válságban, mert úgy érezzük, olyan felszínesek vagyunk, és hogy nem merünk leevezni a mélyre, nem megyünk bele az igének a mélységeibe, nem nézzük meg azt, hogy mi van az ige hátterében, mert akkor megismernénk azt is, hogy milyen környezet vesz minket körül, hogy igazából hogy is kell nekünk viszonyulni a világhoz. Keresztelő János akkor, amikor azt mondja, hogy én kiáltó szó vagyok a pusztában, akkor először is tudnunk kell azt, hogy mi az a puszta. Miért beszél puszta? A Szentírásban többször olvasunk a pusztáról. Például akkor, amikor az ördög elviszi az Úr Jézust a pusztába. És amikor azt mondja a profécia, hogy pusztán hagyatik a ti házatok, mondja Jeruzsálemről az Úr Jézus Krisztus, pusztán hagyatik a ti házatok. Mit jelent ez a puszta, amely olyan sokszor és sokféleképpen előfordul a Szentírásba? Akkor értjük meg az Úr Jézus szavait, amelyeket önmagában talán nem is értenénk, csak úgy elfogadjuk, úgy halljuk, és úgy elfogadjuk, és igen, úgy van, de valójában nem is értjük igazából, hogy miért mondja. Csak a Szentírás teljes összefüggésében értjük meg. A puszta az egy olyan hely, ahol nincsen víz. A puszta a démonoknak a helye. A puszta az, ahol az ördög lakozik, a puszta az, ahol semmi jó nincsen, ahol nincsen világosság, ahol sötétség van. A puszta az Isten nélkül való. Hiányt szenved. Ott van a kielégítetlen kívánságoknak a helye, a puszta maga a pokol. Nem véletlenül mondja a keresztelő János, hogy én kiáltó szó vagyok a pusztában. És mit mond hozzá? A kettő egymástól elválaszthatatlan. Azt mondja, hogy készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Tehát nem csak beszól az Isten által keresztelő János a pusztába, hogy ő egy kiáltó szó, hanem feladatot is ad nekünk, megmondja, hogy mi a pusztából kivezető út. Mert ez a lényeg az egészben, hogy tudjuk azt, hogy lehet kijönni ebből a pusztából. Úgy, hogy egyengessétek az Úrnak útját, és az ösvényeit. Tehát az, hogy készítsük az utat az Úr Jézus számára. Mi senkit nem tudunk üdvösségre vinni. Mi senkit nem tudunk Szentlélekkel betölteni. Ez csak az Úr Jézus tudja megcselekedni. Ezért mondta a keresztelő János, hogy aki én utánam jő, nagyobb én nálam. Ő fog majd keresztelni titeket Szentlélekkel és tűzzel. Keresztelő János meghatározta a mi feladatunkat ebben a pusztaságban, ahol mi vagyunk. Én úgy gondolom, hogy nem látjuk elég drámaian a mi helyzetünket, nem tudjuk azt, hogy hol vagyunk. Hogy milyen döbbenetes, nyomorúságos földön élünk, amelyben azt mondta az Úr Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok a föld sója. Több nincs, világosság rajtunk kívül a földön nincsen. Só rajtunk kívül a földön nincsen. Ez a puszta, ami ebben érték, azok a keresztények, és bennük Krisztus. Ha ezt megértjük, akkor látjuk azt, hogy ebben a világban semmi nincsen jó. Ezért nem érti a kereszténység, most már így mondom, hogy ne szeressétek a világot, mert aki a világot szereti, az Isten ellenségévé válik. Miért? Mert nem látjuk, hogy mi hol vagyunk, mert testi szemeinkkel nézünk, mert elfedeztetett előlünk. De nekünk nem kellene keresztényeknek vakon járni, nem kellene sötétségben járni, Mert nekünk adott Isten világosságot, hát ő világosságot gyújtott a mi szívünkben. Ha mi világosságban járunk, akkor látnunk kell, hogy ez a világ pusztaság. Hogy ebben semmi, de semmi jó nincsen. És az embereknek ezt kell megmondani, hogy ez mind, amiben ők vannak, ez elmúlik egyszer. És soha többet vissza nem jön. És semmi maradandó érték nincs. Itt csak halál van, betegség van, nyomorúság van, és minden időleges, és minden egyszer elmúlik, és minden egyszer vége van. Ami örökkévaló, ami az életnek az értelme, az életnek a sója, az csak az Úr Jézus Krisztus tudja adni a mi szívünkbe. Ezért kell nekünk kimenekülni ebből a világból, és másokat is kimenteni ebből a világból. De hogy tudjuk kimenteni, ha magunk is sötétségbe járunk? Ha bennetek lévő világosság sötétség, akkor milyen a sötétség? Ezt mondja az Isten igéje. Ha nem látjuk tisztán a mi helyzetünket, akkor valójában nincs bennünk elég energia, elég dinamizmus ahhoz, hogy másokat kimentsünk ebből a pokolból. Mert ez pokol. Ez a pokolnak a helye. Amikor a gazdag ember meghalt és fölnyitotta a szemét a pokolban. Nem vitte őt senki sehova se. Egyszerűen fölnyitotta a szemét és itt volt a pokolba. És mondja azt valaki, hogy ez nem a pokol helye. Azzal sajnos vitatkozásba kell szállnom. De ami jó ebben a világban, azt az Úr Jézus Krisztus hozta el. És ezt hirdetjük. Egy kicsit menjünk tovább. Ebbe a pusztaság jelenések könyvében, én nem szeretek a jelenések könyvét, nem értek hozzá, nem értem a jelenések könyvét. De amikor olvassuk a jelenések könyvében, hogy víz folyik ki. És hova? A pusztába. És ez a víz az Istennek a beszéde. Mert ahol víz van, ott élet is van. Ugye? Hogy milyen lesz az, aki az Úrban bízik? Mint a hangafa, a víz mellé ültetett fa. Abba élet szökik. Tehát amikor az Úr Jézus a vizet kibocsátja, az élő vizet erre a földre, ott mindenütt élet terem. Ott egyszer csak akik eddig halottak voltak, élővé válnak, és egyszer csak fölnyílik a szemük, és azt mondják, hogy hol voltam idáig. Hát ez a pokol volt. Most már van élet, az életnek értelme. Látom őt, Jézust. Hát addig nem ismertem, de most már ismerem. Eddig nem tudtam azt, hogy van lehetőség megszabadulni. Hát a bűnben voltam, hát ez egy borzalmas ez a bűn. Soha nem mondtuk volna a bűnre az, hogy borzalmas. Soha nem mondtuk volna az, hogy ez rettenetes. Ha nem ismertük volna meg őt, és nem világosította meg volna nekünk a szemeinket, hogy lássuk, hogy miben voltunk, honnan jöttünk ki, hogy iszonyattal nézzünk hátra, és égessünk föl mindent magunk mögött, mert visszaút többé nincsen. Csak előre szabad tekintenünk. És erre a szolgálatra küldött el minket, akár egyházi vezető legyen az, akár presbiter a gyülekező, akár csak egy gyülekezeti tag. Mindenkit erre hívott el Isten. És azért, hogy a családtagjaink felé, a környezetünk felé, a munkahely felé, és ahol megfordulunk, a világosságot hirdetjük. Úgy gondoljuk ezt, hogy ez valami szép és kegyes szólam. Nem. Élet-halál kérdése. Hogy meg tudjuk-e magyarázni, hogy át tudjuk-e adni azt az életet, amit Isten adott belénk, hogy képesek vagyunk-e ezt az életet továbbadni, hogy valóban élő víznek folyamata áradjon rajtunk keresztül. Ha mi hiszünk, akkor azt is elhisszük, hogy van ördög és vannak démonok. És ez a démoni világ, ez ennek egyetlen egy célja van, elpusztítani az emberiséget. És mi történik? Hogyan lehet megszabadulni a démonoktól? Benne van az is az igébe. Állj ellen az ördögnek, és elfut tőled. Ez a lehetőség megvan nekünk. 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 A világnak nincs meg. De nekünk megvan a lehetőség, hogy ellent mondjunk. Hogy azt mondjuk, hogy nem. De mire kell nekünk másokat is segíteni? Azt, hogy lássák azt, hogy ez a világ nem csak ebből áll, nem csak a látható világból, hanem egy láthatatlan világból is. És abból is van szabadulás, hogy valaki mélyen benne van a drogba, az iszákosságba, a káromkodásba, a paráznaságba. Van szabadulás, van lehetőség, van kiút. Ezt senki más nem tudja hirdetni ezen a világon, csak a kereszténység. Miért? Mert ha mi szabadok vagyunk, akkor másoknak is hirdethetjük a szabadságot. De ha nem, akkor nem lesz ereje a szavunknak. Erőtlenné válik. Mert nem vagyunk hitelképesek, nem vagyunk hitelesek. Akkor kezdődik körülöttünk az élet. Akkor látjuk azt, hogy egymás után térnek meg emberek, amikor bennünk is egyre mélyebben van Krisztus, egyre jobban alakulunk át, változunk át napról napra, percről percre. Nem arra vagyunk büszkék, hogy 40 éve ülünk a padsorba. Nem arra, hogy ez és ez volt a rokonunk, hanem arra vagyunk büszkék, hogy Jézus Krisztus megváltoztatta az életünket, és ez a változás örökre bennünk van. Mert ezzel megyünk át az örökké valóságba, és másokat is erre buzdítunk. Egy megváltozott élet meg tudja változtatni a másik ember életét is. De aki nem változott meg, annak a szava üresen fog csengeni. Az a pusztában is puszta marad. De a mi szavunk a pusztába kiáltott szó, az nem lesz üres szó, hanem oda víz fog jönni rajta. Az élő víznek folyamata megfogja az egész pusztát változtatni, ahova megyünk, ahol szólunk, ott mindenütt élet fog fakadni. Mit mond a Szentírás? 2 Korintus 4:3. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek. Akikben a világ Istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, az Isten, aki az Isten képe. Tehát arról van szó, nekünk nem lehet leplezett az evangélium. A mi számunkra világos és érthetőnek kell lenni. De ha valaki nem érti, azért nem érti, mert e világ Istene megvakította az ő szemét. Nem kell, hogy így legyen. Nem kell. Nyugodtan belemélyedhetünk az Isten igéjébe. Mikor? Akkor, amikor engedelmesen átadjuk az életünket. Szeretném elmondani azt, hogy mostanában igen sok csalódásom van gyülekezeti vonalon, másik gyülekezetben, ahol egyszerűen legnagyobb megdöbbenésemre nem akarnak megtérni. Befogadják a kívülvalókat, és nem mondják nekik azt, hogy meg kell térned, meg kell szabadulnod. És azok azt hiszik, hogy úgy jól van ott a gyülekezetbe. És be vannak csapva. És elégséges, azt mondja, fogadd be a szívedbe a Jézus, az Úr, jó, befogadtam, bemerítik. Ennyi elég. Mit tettek ezekkel az emberekkel? Beletaszították a kárhozatba. Mert mi olyan Krisztust prédikálunk, aki az egész életünket átformálja. Ha valaki nem tudja, hogy ő neki meg kell változnia, akkor tulajdonképpen az az ember még a sötétségben van. De nekünk nem szabad benne hagyni a sötétségbe. Épp ebben a gyülekezetben, akiről szó van, oda jár valaki, aki elvált a feleségétől, és azóta folyamatosan paráználkodik, és bemerített valaki, és azt mondja, neki joga van a gyülekezethez, mert őt bemerítették, és ő tagja a gyülekezetnek. Én azt mondtam, hogy az ilyen embert fel kell szólítani arra, hogy térjen meg, és ha nem akar megtérni, akkor nem szabad beengedni a gyülekezetbe. Valami egész furcsa, döbbenetes dolgok történnek mostanában a gyülekezetekben. Egyszerűen érthetetlen, hogy lehet az, hogy hová szakadtunk el attól, amiért a mi elődeink az életüket adták. Hogy munkálkodtak, hogy kilométereket jártak el falvakba, és ott hirdették az igét, és nem egyszerűen családot hátrahagyva, nem fáradtságot félretéve, hóba, fagyba, sárba, és mentek, és hirdették az igét, ma bejöhet a világból valaki, és nem mondják neki azt, hogy meg kell térni, vagy ott ülhet bemerítetten, és csinálhat, részt vehet bármilyen bűnbe. Keresztelő János beszólt a pusztába. De nem csak beszólt, hanem azt is mondta, hogy térjetek meg. Hogyha valaki meghallja az Isten szavát, és meghallja azt, hogy meg kell térni, és nem tér meg, annak a vérét nem fogja Isten a mi kezünkből megkérni. De viszont az, aki tudja már, hogy mi az igazság, és mégis más cselekszik, az egy borzalmas dolog. Mindezeket azért kellett, hogy elmondjam a testvéreknek, mert Isten igéjeben, ha csak annyira maradunk meg, amennyit eddig megismertünk, akkor az kevés. Az kevés. Nekünk naponta újabb és újabb információkat kell szereznünk. Mindig imádkozunk ifjúságért. Ez nagyon fontos, hogy legyen ifjúság. Én biztos vagyok benne, hogy a mi kis gyülekezetünknek is Isten meg fogja adni ezt az áldását. De azt is mondanom kell, hogy elsősorban a gyerekek, a testvérek gyerekeiért kell imádkozni. Őnékig kell átadni elsősorban azt, amit Isten igéje adott. Ő előttük kell jó példát mutatni. Mert ha ezt nem tudja megtenni egy hívő ember, akkor hiába fog evangelizálni, 1000 kilométerre elmegy evangelizálni, akkor sem lesz értelme. És én ezeket azért mondom, mert nem ott kezdődik az evangelizáció a gyülekezetbe a családtagok között, hanem mindenki futkározik szana széllyel, hogy egy embert hívővé tegyen. Nekem a Bibliából senki nem tudja megmutatni azt, hogy az volt az Isten akarata, hogy egy embert hívővé tegyünk. Az van, hogy tegyetek tanítványokká. A kettő között nagy különbség van. Mi hívővé senkit nem tudunk tenni. De viszont tanítványokká kötelességek, hogy ő is taníthasson másokat. Hogy adja tovább. Mint ahogy az Ószövetségben a zsidók tették azt, hogy add át a fiadnak és a te fiaid az ő fiainak. Ezt az utat hirdeti nekünk Isten, és ezt kőkeményen be kell tartanunk. Van egy olyan gyülekezet, ahonnan engemet kitiltottak olyan szempontból, hogy nem hirdethetek köztük igét, mert azt mondták, hogy túl radikális vagyok. Igen, én vállalom ezt a radikalitást. Az Isten igéje az nem egy lágy beszéd, hanem az Úr Jézus Krisztus vegyük példának. Ő, amikor őt vádolták, még keményebben beszélt. És amikor vádolták, még keményebben. Egészen addig, ameddig majdnem megkövezték. És nekünk ezt vállalni kell, ez a mi szolgálatunk. Hogy meg ne álljunk. Hogy azért, mert valaki minket, ahogy az imaórán is hallottuk, hogyha valaki kritizál minket, hadd kritizáljon. Vádol minket? Vádoljon. Minket vádol? Nem. Hát mi már meghaltunk, nem minket vádol, a bennünk lévő Krisztust. Az meg már nem a mi dolgunk. Arra azt mondja az Isten igéje, hogy az én fiaimat és az én kezem munkáit bízzátok csak rám. Mi oda bízzuk, ez az Isten dolga. Mi pedig végezzük azt a munkát, amit Isten ránk bízott. Még egyet hadd mondjak ezzel kapcsolatban, hogy a pusztába kiáltott szó. Tudnunk kell azt is, hogy ez továbbra is így lesz. Sőt, rosszabb lesz. Akkor, amikor rendszerváltás volt, akkor azt hittük, hogy majd hogy fognak szaporodni a gyülekezetek, tömegével fognak menni az imaházakba, most már nincs semmi akadály. És akkor kezdett el a gyülekezetek elnéptelenedni. Itt a baj. Mi volt Szodomának és Gomorának a bűne? Eledel bősége és jólét. Ez vitte őket a bűnbe. Az elkényelmesedett kereszténység, az elkényelmesedett keresztény ember, aki szereti a világot, és mindent habzsol a világból, mindent, amit csak lehet, az ilyen kereszténység senkit nem tud az Úr Jézushoz vezetni. Senkit. Lehetetlenség, képtelenség. Két úrnak egyszerre nem lehet szolgálni. És ezt nem akarjuk megérteni. Hogy válaszút elé állunk naponta, nekünk kell eldönteni, hogy mit akarunk. Azt hiszük, hogy azért, mert imádkozunk, azért majd rögtön meg is fogja hallgatni az Úr. Hát először is megvizsgálja a szívünket, hogy kik vagyunk mi. Milyen szívből? Engedelmes szívből imádkozunk? Vagy pedig engedetlen szívből? Hát az engedetlen embernek miért adna Isten valamit? Hát az Isten lelki ajándékait, amit a mennyekben tartogat a számunkra, amit meg akar adni nekünk, gyermekeknek a megtérését, gyülekezetnek a szaporodását, hát az először is itt vizsgálja meg Isten a mi szívünkbe, hogy mi alkalmasak, vagy igazán őszinték vagyunk, valóban olyanok vagyunk, mint amilyen képen oda járunk Istenhez. Vagy pedig képmutatóskodunk. Az ránk a jellemző, hogy képmutatók vagyunk, más mondunk és másak vagyunk. Hát nem csaphatjuk be az Istent. Hát az Isten szent lelkét meg nem szomoríthatjuk. Ő néki nem hazudhatunk. Ő látja a mi szívünket, ismeri a mi életünket, és számon kér minket. Isten a mai napon mindannyiunk szívéhez szól. Akkor, amikor betegségeink van, hol vassuk el, csak mi van a Szentírásban az úrvacsorán? Hogyha nem méltóképpen vesszük az úrvacsorát, azért vannak közöttetek annyian betegek, és halnak meg sokan. Egy figyelmeztető, egy intés az úrvacsora előtt, hogy méltóképpen vegyük az úrvacsorát. És figyeljünk oda, ha betegek vagyunk, hogy miért vagyunk beteg, miért lettünk betegek. Nem azért, mert influenza járvány van, hanem vizsgáljuk meg a szívünket, hogy miért jutottunk erre a pontra, hogy megbetegedtünk. Vizsgáljuk meg, az önvizsgálatnak az időpontja ez. Akkor Isten szól a szívünkhöz, kicsit félretesz minket ebből a nagy gyorsaságból, lelassít minket, és beszél hozzánk a szívünkhöz. Állj meg, gyermekem, hallgass meg engem, szól hozzánk az Úr, mert most hozzád szólok. És milyen jó ebben a csendességben meghallgatni az ő szavát. Milyen jó meghajolni előtte, bocsánatot kérni, minden bűnünket megvallani. És utána, amikor jön a bátorító szó, akkor halleluja, dicsőség Istennek, Uram, igen, megyek, mondom és hirdetem. Meg tudjuk ezt tenni? Akarjuk ezt megtenni? Döntsük el mi magunk. Hajtsuk meg a fejünket, és két testvért kérek imádkozásra.